Szeretettel köszöntök a Jézus Krisztus példázatai, a végidőre szóló példázatai című bibliakörünkön. Elérkeztünk Jézus utolsó példázatához. Tulajdonképpen időrendben is ez az utolsó példázat. Jézus a kereszt szenvedései előtt, az olajfák hegyi nagy apokaliptikus beszéde után elmondott négy példázata közül az utolsóként mondta el. Így szokás talán nevezni, ez a legjobb elnevezés, mert szemléletes, hogy a kecskék és juhok példázata. Hiszen a példatörténet alapját az képezi, hogy Jézus beszélt arról, hogy az Isten hogyan fog különbséget tenni ember és ember között, olyan egyszerűen és olyan könnyű magától értetődőséggel, ahogy egy pásztor a kecskéket és a juhokat szét tudja választani. Ez a példázat nem annyira részletes példázat, de megrendítő és inkább mélységei vannak ennek a példázatnak. Nem is írtam fel a táblára sok pontot, csak négy pontban szeretném összefoglalni a példázatnak a legalapvetőbb tanításait. Miután felolvasom a példázatot, először arra leszünk kíváncsiak, arra nagy kérdés, amivel mi sokszor olyan sokat küszködünk, hogy hogyan is fogja tudni Isten ezt a sok milliárd embert a történelem végén két csoportra osztani. Ugye itt is igaz az ókori mondás, hogy harmadik lehetőség nem adatik, csak két lehetőség lesz jobbra és balra, az örök életre és a végleges elveszésre. Óriási a tét, hogy valaki örökké él és boldogságban él, illetve óriási a tét, hogy valaki távozik az élők sorából, és visszavonhatatlanul egyszer s mindenkorra. Mégis a Szentírás úgy mutatja be ezt a roppant súlyú választást, hogy Isten nagyon egyszerűen tudni fogja majd, hogy kik állnak jobb felől, kik állnak bal felől. Másodszorban arra fogunk rámutatni a példázat nyomán, hogy mi alapján fogja Isten megítélni az embereket. Nem a vágyak, nem az önmagunkról adott elképzelések, hanem az életben a valóságos cselekedetek alapján. Tehát, hogy cselekedetek alapján lesz az ítélet. De már is majd a harmadik pontban arra leszünk kíváncsiak, hogy melyek ezek a valóságos cselekedetek, mert hiszen olyan sok illuzórikus, olyan sok nem hiteles, olyan sok látszólagos cselekedet van az ember életében, mik lesznek azok az a valódi cselekedetek, amelyek mögött milyen lelkületnek kell meghúzódni, milyen meggyőződésnek kell meghúzódni, hogy a háttér tekintetbevételével, a háttér beszámításával tudja ezt majd az Isten eldönteni, a cselekedetek, de a háttér, a meggyőződés és hit beszámításával. És aztán negyed sorban, de nem utolsó sorban, hiszen a példázatunk is ezzel kezdődik, Isten jellem, egy csodálatos jellemvonására fogunk rá ismerni, hogy milyen az az Isten, aki jutalmat ad olyan dolgokért, amelyeket tulajdonképpen ő táplált, és amelyekhez ő adta az erőt, és mégse önmagának tulajdonítja. Mégse önmagát állítja az Isten előtérbe ebben a példázatban, hanem azokat az embereket, akik elfogadták az Isten ajándékait, akik éltek az Isten ajándékaival. Erről már beszéltünk két héttel ezelőtt a talentumok példázatával kapcsolatban, de ez természetes, hiszen a két példázat egymás után hangzik el. Ugye a talentumok példázata után rögtön mondta el Jézus a kecskék és juhok példázatát. Tehát ez a mai esténk témája, és aztán utána ez egy óra, egy 10-15 perc szünet után vissza lehet kérdezni. Ugye itt a Benczúr utcában minden kérdést föl lehet tenni, a jogi egyetemen erre nincs lehetőségünk, itt azonban este 9-ig, fél 10-ig is itt vagyunk. Hát olvasnám akkor a példázatot, Máté evangélium a 25. fejezetében, a 31. verstől a 46-ig, ahogy a táblánkon is szerepel. A következőképpen hangzik ez a példázat. Mikor pedig eljön az embernek fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyi székébe. És elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. És a juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak. Gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. Mert éheztem és ennem adtatok, szomjuhoztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok engem, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, fogoly voltam és eljöttetek hozzám. Akkor felelnek majd néki az igazak mondván, Uram, mikor láttuk, hogy éheztél és tápláltunk volna, vagy szomjuhoztál és innodattunk volna, és mikor láttuk, hogy jövevény voltál és befogadtunk volna, vagy mezítelen voltál és felruháztunk volna, mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál és hozzád mentünk volna? És felelvén a király azt mondja majd nékik, bizony mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek egyel, ez én legkisebb atyám fiai közül. Én velem cselekedtétek meg. Akkor szól majd az ő bal keze felől állókhoz is, távozzatok tőlem ti átkozottak az örök tűzre, amely az ördögöknek és az ő angyalinak készítetett, mert éheztem és nem adtatok ennem, szomjuhoztam és nem adtatok innom, jövevény voltam és nem fogadtatok be engem, mezítelen voltam és nem ruháztatok fel engem, beteg és fogoly voltam és nem látogattatok meg engem. Akkor ezek is felelnek majd néki mondván, Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, vagy szomjuhoztál, vagy hogy jövevény, vagy mezítelen, vagy beteg, vagy fogoly voltál, és nem szolgáltunk volna néked? Akkor felel majd nékik mondván, bizony mondom néktek, amennyiben nem cselekedtétek meg egyel eme legkisebbek közül, én velem sem cselekedtétek meg. És ezek elmennek majd az örök gyötrelemre, az igazak pedig az örök életre. Ez a példázat, és akkor vegyük sorra a megadott négy szempont szerint, hogy Jézus mit is fejezett ki ezzel a példázattal. Először is a példatörténetnek az első kiemelendő jellegzetessége az, hogy Isten nagyon egyszerűen fogja az emberiséget jobb és bal keze felől állókra választani. Ugye mi nagyon sokszor küszködünk ezzel az életben, hogy milyenek is az emberek. Hogy minden emberben vannak jó tulajdonságok, minden embernek a hibáira, esendőségeire egy idő után ugye csak rádöbbenünk, csak észrevesszük ezeket. És nagyon sokszor bekövetkezik az, hogy emberek olyan mindenkit egyformán látó magatartásra jutnak el. Hogy vannak jók is az emberekben, jó jellemvonások, rosszak is. Mi alapján lehetne az embereket megkülönböztetni? Ugye átérezzük sokszor, hogy emberileg nem tudunk különbséget tenni, vagy szinte nem tudunk különbséget tenni. És ebből jön még egy lépés, hogy nagyon sokan így kétségbe vonják, hogy Isten majd hogyan fog különbséget tenni. Ezért a keresztény egyházak történetében is olyan felfogások terjedtek el, mint például a mindenki üdvözülni fog teológiája, tehát az egyetemes üdvösség teológiája, hogy Isten majd mindenkit üdvözíteni fog. Mert nincsenek olyan fehér és fekete jellemek, mint a romantikus regényekben, hogy lennének olyan emberek, akik szintiszták, mások meg csak gonoszsággal terhelt életet élnének. Úgy sokan úgy gondolták, mondom, vezető teológiai gondolkodók is, hogy mindenki majd valamiféleképpen mindenki üdvözül, mindenki szenvedett itt az életben elég sokat, mindenki sok gyötrelmet átélt, de hát minden emberben azért ott van az élni vágyás, meg minden emberben ott van a boldogságra való vágy, és Isten ezt majd tekintetbe veszi, és majd üdvözíteni fogja az embereket. És amikor ez a kérdés előkerül, nagyon sokszor teológusok is, meg írók is, gondolkodók is erre a példázatra szoktak hivatkozni. Mondván, hogy lám Jézus is megmondta, itt nem arról van szó, hogy ismerni kellene milyen mélységben a bibliai tanításokat, hanem csak arról van szó, hogy ha valaki éhezik, adjunk neki enni, ha szomjózik, adjunk neki inni, legyünk együttérzők, legyünk tulajdonképpen az emberek fájdalmára figyelők, és ha valaki csak egy kicsit is segít a másiknak az életben, az már Isten úgy írja jóvá, hogy az alapján már be fog jutni a mennybe. A középkorban, amikor a Bibliát nem adták ki, és más irodalom sem volt olyan bőségesen, Európában volt egy nagy szöveg, így mondjam, szöveggyűjtemény, egy legenda gyűjtemény, kettő volt pontosabban, a Legenda Aurea és a Gesta Romanorum. A Gesta Romanorum, vagyis a rómaiak cselekedeteiben van egy ilyen legenda, hogy élt egy városban egy gazdag ember, aki nagyon fösvény volt, nagyon irigy volt, és már a mennyben ott, ugye én reprodukálom a legendát, ugye, hogy a legendában van, hogy Szent Péter tanácsot ül ott a mennyben, és azt mondja, hát ez az ember el fog kárhozni, ez fösvény, irigy, csak magának gyűjt, és a szegényekre nincs gondja. De épp a halála napján, amikor érkeznek, megérkezik hozzá a házához az aznapi péksütemény sok-sok kosárban, hát jön egy koldus, és mindig elzavarta a koldusokat, de hát aznap megesik a szíve a kolduson, ad egy cipót annak a koldusnak, és úgy viszik be azután a kenyereket, és aztán meghal ez az ember, és akkor fönt a mennyben, mondja a középkori legenda, mérleget állítanak. Hát a mérleg egyik serpenyőjébe az iszonyú sok rossz cselekedettel teljesen lehúzza a mérleg egyik serpenyőjét, és a tanácsot tartanak, hogy hát ez az ember, hát ez, ahogy mondtuk, ez elkárhozik, nincs más mód. Akkor valakinek eszébe jut, hogy a halála napján adott egy cipót a másik embernek, azt vetik be a mérleg másik serpenyőjébe, és az teljesen egálba húzza ugye a két serpenyőt, hogy ez alapján legalább a tisztító tűzbe azért várományos az illető ember. Szóval mondom, hogy ez nem csak a hittudomány történetében, a művészetek történetében is nagyon sokszor kifejezték, és a hétköznapi gondolkodásban is ez így benne van, hogy végül is itt nem vitatkozni kell, nem elveket, meg nem teológiai vitákat, meg hitvitákat kell folytatni. Ha egy ember az életben együtt könyörületes, jót tesz, azt Isten majd üdvözíteni fogja. Úgy se látunk bele ebben mi mélyebben, de legyünk ebben meggyőződve, hogy Isten majd ezt a kérdést megoldja. Na most azért mondtam el mindezt, mert Jézus Krisztus ebben a példázatában nagyon világosan bizonyságot tett amellett, hogy Isten igen ezt a kérdést meg fogja oldani, de Jézus azt is elmondta, hogy mi alapján fogja megoldani, és azt is elmondta, hogy nem egészen így lesz ez, ahogy elgondolják az emberek, és ahogy a legendákban ezt meg is formálták, hanem egészen másképp lesz ez. De először én mindenképpen azt szeretném kiemelni a példázat mondani valói közül, hogy Isten egyszerűen, magától értetődően és úgy fogja megoldani az ítéletet, hogy abba senki nem fog tudni majd belekötni. Ahogy a pásztor el tudja választani a kecskéket és a juhokat, mert két kisebb fajta állat, de azért feltűnő a különbözőség. És egy pásztor, amikor Palesztinában hazaterelte ugye ezeket az állatokat, odaállt a karámnak a nyílásához, nyilván nem engedhette a kecskéket a juhok közé, mert nem lett volna éjszakájuk azoknak a juhoknak. Ugye a kecske egy kicsit vadóc állat, és szereti a szarvát használni. Nem lehet ezt a két állatfajtát egyező karámba terelni, tehát a pásztor a botjával az egyiket a jobbra, másikat balra terelte, és egy pásztor világosan tudta, látta, hogy melyik állat. Mi is tudjuk, mi is látjuk. Ahogy a kecskéket és a juhokat meg lehet különböztetni, úgy fogja Isten megkülönböztetni azokat az embereket, akiknek örök életet ad, és azoknak, akiknek nem adhat örök életet. Természetesen a két állatfajtában bizonyos jelképes mozzanatok is benne vannak, hiszen Jézus és a Jézus követők jelképe az egész Bibliában a juh vagy a bárány, és ha a bűnbakra gondolunk, a kecskebakra, amelyet évről évre a nagyengesztelési napon kiküldtek a pusztába, Mózes 3. könyve 16. fejezete szerint, akkor ott viszont sátánra, démonaira és a gonosz emberekre gondolhatunk, akiket egyébként Jézus név szerint is megjelöl a 41. versben. Távozzatok tőlem, ti átkozottak az örök tűzre, amely az ördögöknek és az ő angyalainak készítetett. Tehát itt Jézus a két állattal jelképezett csoportot szinte néven nevezi. Majd a kifejtés végén szeretném megjegyezni hangsúlyosan, de már most rámutatnék arra, amit itt a táblán egy nyíllal jeleztem, hogy ennek az első mozzanatnak van még egy érdekes jellegzetessége, hogy Jézus itt ebben a példázatában nem arról beszél, hogy az Isten mennyit ad az embernek, mint az előző példázatban, a talentumok példázatában, hanem arról, hogy az ember mivé formálja azt, amivé válik végül is az ember, mert amivé válik az ember, az az Isten segítségével, de mindig az ember döntéseivel és az ember közreműködésével válik az ember olyan jelleművé, amilyenné. Tehát itt jeleztem a Mózes első könyve 15. fejezet 6. versét, a Bibliánk első könyvében van egy csodálatos nagy mondat, ami az egész Biblián végigvonul, ami így hangzik, tehát 1 Mózes 15.6-ban, hogy hitt Ábrahám az Istennek és tulajdonítatott neki igazságul. Van egy nagyon szép bibliai tanítás, amely szerint, ha valaki hisz az Istennek, valaki elfogadja az Isten segítségét, és valakinek az élete olyan, hogy az Isten segítségével leélt élet, akkor Isten nem azt mondja, hogy ehhez én adtam az erőt, ehhez én adtam a képességeket, ehhez én biztosítottam a lehetőségeket, hanem Isten azt nekünk embereknek tulajdonítja. Hogy mivel mi azt elfogadtuk, mivel mi azt felhasználtuk, és ilyen emberek lettünk, ezért nekünk tulajdonítja azt, hogy igen, lesznek majd bárányok, lesznek majd juhok, lesznek Krisztushoz hasonlóvá vált emberek, és Isten itt valóban a szeretet Isten, aki nem állandóan azt hangsúlyozza, hogy ő mennyit tesz az emberért, pedig a tényleges valóság ez, hogy amit a Jób könyve 34. fejezetében olvasunk, hogy ha az Isten a lelkét és a lehellését visszavonná, akkor mindannyian most visszatérnénk a porba. De az Isten mindig megújítja a szeretetét, megújítja a kegyelmét, és amivé válunk az ő segítségével, azt nekünk tulajdonítja, mint hogyha azt mi egyedül szereztük volna, azt a jellemet és azt az alkalmasságot, hogy az örök életre az ember elkészül. De mondom, erről majd a példázat kifejtése végén még szeretnék nyomatékkal szólni. A második dolog, amit a példázatból ki kell emelni, hogy amikor ez a pásztor eljön, és jobb és bal keze felől állítja az emberiséget. Itt még azért zárójelben még egy harmadik dolgot hadd mondjak el. Tudnivaló az, hogy bibliai példázatokra, még Jézus példázataira sem építhetők dogmatikai rendszerek, tehát a Biblia szerint azért Jézus eljövetelének van egy előkészítése, van egy folyamata, az eljövetel után is még folytatódik az ítélet, tehát a Biblia szerint az ítélet az egy folyamat. De itt most Jézus nagyon gyorsan, nagyon egyszerűen akarta megragadni, tehát ez nyilvánvaló nem így fog bekövetkezni, hogy Jézus eljön az ég felhőjében, és leül ugye egy királyi székre, és akkor ott jobb és bal keze felől állít emberek. Ez egy jelképes beszéd, ez egy példázat. Itt most nem arra kell figyelni, amivel példáz, hanem arra kell figyelni, amit példáz. Tehát ez, ha valaki részletesebben érdeklődik e felől, hogy Jézus hogyan is fog eljönni, és az ítélet az hogyan is fog bekövetkezni, csak ebből a példázatból nem szabad neki, hogy mondjam, rendszert építeni, mert a Bibliának több tucat helye vonatkozik erre, hogy Jézus, amikor eljön, előkészíti az eljövetelét. Az ítélet első szakasza már befejeződik Jézus második eljövetelekor, hiszen fel kell, hogy támassza az igazakat, és az igazak bevonásával folytatódik az ítélet második szakasza, a kárhozottak fölötti ítélet, tehát az ítélet az egy egész folyamat. De itt nyilván Jézus nem erre akarta helyezni a hangsúlyt, hanem arra a megdöbbentő dologra, amit mondom, mi nagyon nehezen tudunk elfogadni, hogy Isten nagyon könnyen, nagyon egyszerűen ketté fogja tudni választani az emberiséget az ítéletben. Most hát akkor vessük fel a második kérdést, hogy mi alapján. Mert akkor, amikor jobb és bal keze felől osztja ugye az emberiséget Jézus, és azt mondja a jobb keze felől állóknak, hogy gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, mely számotokra készítetett a világ alapítása óta, akkor visszakérdeznek ezek a jobb keze felől állók, és Jézus felel nekik. Először tulajdonképp meg is okolja Jézus, hogy azért vagytok itt a jobb kezem felől, mert éheztem és ennem adtatok, szomjoztam és innom adtatok, stb. Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy Jézus itt cselekedetekre utal. valóságos, igaz cselekedetekre, majd mindjárt meglátjuk, hogy mit értünk ezen a Bibliából, hogy valóságos és igaz cselekedetek, de egyelőre magát ezt a részét, a példázatnak ezt a tanítását hadd erősítsem meg. Például János evangéliuma 5. fejezetében Jézus nem példázatot mondott, hanem tanítást mondott, és hadd olvassam fel, hogy Jézus mennyire határozottan ezt aláhúzta, hogy az Isten ítélete az emberek cselekedetei alapján lesz. János evangéliuma 5. fejezetében a 28. és 29. vers így hangzik. Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát és kijönnek. Akik a jót cselekedték az élet feltámadására, akik pedig a gonoszt művelték a kárhozat feltámadására. Tehát itt Jézus, amikor más alkalommal, tehát röviden kellett tanításszerűen erről a kérdésről megemlékezni, akkor világosan mondta, hogy akik a jót cselekedték az élet feltámadására, akik a gonoszt művelték a kárhozat feltámadására fognak jutni. De ugyanezt megtaláljuk a hegyi beszédnek ebben a nevezetes Máté 7.21. versében, Máté evangélium a 7. fejezet 21. versében, amit úgy érdemes kívülről tudni mindannyiunknak, nem mindenki, aki azt mondja, Uram, Uram, jut be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Tehát az, hogy valaki minek tartja magát, vagy minek képzeli magát, vagy minek hirdeti magát, az kevés nyilván az üdvösségre. Ha valaki azt mondja, hogy Uram, Uram, és látszólag nagyon vallásos, és nagyon kegyes az élete, és szerepeket is tölt be mondjuk egy egyházban, vagy nagyon aktív a részvétele valami felekezetben, ez önmagában semmit nem jelent. Ha ő nem cselekszi az Isten akaratát, akkor ez tulajdonképpen egy önbecsapás. Most az önbecsapásnak milyen formája, persze ennek változatai vannak, mert vannak emberek, akik a szívük ártatlanságával követnek emberi tekintélyeket, emberi szervezeteket, és ebbe a csoportba tartozott például Pál apostol, aki azt mondta önmagáról a Galata levélben, hogy ő szer felett buzgolkodott az atyai hagyományokért. Ő úgy gondolta, hogy ő zsidónak született, farizeussá lett, tehát tanult Jeruzsálemben Gamáliel lábainál. Ő úgy gondolta, hogy mindent megtett azért, hogy nagyon hívő emberré váljék, szer felett buzgolkodott atyai hagyományaiért. Ha valaki emberi hagyományokért, vallási hagyományokért buzgolkodik, és nem az Isten akaratát cselekszi, mert az emberi hagyományok meg az Isten akarata között sokszor óriási különbségek vannak. De ezt, hogy úgy mondjam, a szíve ártatlanságával, vagy nem érti még egészen meg, hogy miről van szó. Nyilván ez egy más kategória, mint hogyha valaki tudja már az Isten akaratát, már ismeri a Bibliának bizonyos tanításait, de ő azt mondja, hogy ő mégis ott lesz, ahol a több ember van, vagy ahol a szülei voltak, vagy nagyszülei. Ez egy megint más lelki helyzetet hív létre. De minden esetre számunkra az a fontos, hogy Jézus azt mondta, hogy nem mindenki, aki azt mondja, Uram, Uram, jut be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az Isten akaratát. Tehát tulajdonképpen aki az Isten akaratával összhangba jut és cselekszi az Isten akaratát, annak az élete valóságosan meg kell, hogy változzék, és annak valóságos és hiteles cselekedetei kell, hogy legyenek az életben. Tehát azt mondhatnánk, hogy a cselekedetek alapján lesz az üdvösség, az örök élet, de itt egy kérdőjelet kell, hogy kitegyünk, mert a másik csoport felől, tehát akiket Jézus bal felől állít, és akiknek azt mondja, hogy éheztem és nem adtatok ennem, szomjúztam és nem adtatok innom, mezítelen voltam, nem ruháztatok fel. Tehát a bal keze felől álló csoport felől milyen el kell tudni, ők is visszakérdeznek. És méltatlankodva kérdeznek vissza, hogy ők mikor nem cselekedtek valami jót. És itt ugye fölvethető a kérdés, hogy ki az az ember, aki az életében nem cselekszik jót. Sőt, nem cselekszik sok jót. Én azt hiszem, milyen ember nincsen. Minden ember az életében nagyon sok jó dolgot tesz. Még a legelvetemültebb emberek is gyerekkorukban, kamaszkorukban, vagy később, mikor nem léptek még ugye az erkölcsi lejtőnek az útjára, azért nagyon sok jó dolgot tettek, és gondolkozzunk csak el ezen, hogy nincs igazuk ezeknek az embereknek. Hát miért állnak ők a bal kéz felől? Hát ők is tettek jó dolgokat az életben. Na hát itt ezt a kérdőjelet oldja fel majd a harmadik szempontunk, hogy Jézus Krisztus erre megválaszol. Megválaszol a jobb oldala felől állóknak, akik azt mondják Jézusnak, hogy hát mikor tettünk mi jót, mikor adtunk neked enned, innod, stb. A másiknak is megválaszol, akik azt mondják, hogy mikor nem adtunk neked enned, innod, és stb. Ez a harmadik szempont tehát Jézusnak a válasza a példázatnak a mélységei felé visz, és nézzük e mélységek közül először az elsőt. Mert mit válaszol Jézus a jobb keze felől állóknak? Azt olvastam a 40. versben, hogy amikor ezek a jobb keze felől állók nem is tudják, hogy ők mikor tettek jót. És a király, tehát Krisztus mégis válaszol nekik, ezt mondja, bizony mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek eggyel az én legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg. Kedves hallgatók, itt mondom a példázatnak nagy mélységei kell, hogy feltáruljanak előttünk. Milyen mélységek? Először is a következő. Mi az igazi jó cselekedet az életben? Mi a valóságos, hiteles, igazi jó cselekedet az életben? Ebből a vonásból kiderül, hogy az, amit az ember különösképpen nem tart számon, amit az ember nem az érdemének tekint, amit az ember úgy tekint, amilyen az a valóságban is, hogyha mi jót tudunk tenni az életben, az valakinek a segítségével, valakinek a messze menő segítségnyújtásával lehetséges. Ha valaki érdemeket emleget önmagával kapcsolatban, a kereszténységtől még távol van. Ha valaki úgy tud jót tenni, hogy érzi azt, hogy miközben jót teszünk emberekkel, ahhoz valaki adta a gondolatot, valaki adta a lehetőséget, valaki adja az erőt, hiszen jót cselekedni az nem egy pillanatnyi dolog, hanem azért az egy folyamat. Emberekkel jót cselekedni az nem annyi, hogy egyszer-egyszer jót teszünk emberekkel, hanem kitartani emberek mellett, és embereknek a problémavilágát vagy nehézségeit is a magunkénak érezni. Tehát tulajdonképpen ezek a jobb keze felől állók annyira megismerték a királyt, annyira megszerették őt, hogy a vérükké vált az, hogy az életnek a lényege az, hogy jót tegyünk másokkal, de a királynak, az Istennek az erejéből és az Istennek a tanításai szerint. Azért nem tartották ezt számon, mert vérükké vált, mert szokásukká vált, tehát itt már is egy nagyon lényeges részletezést kell elvégeznünk. Jézus nem azt mondta, hogy aki az életben olykor-olykor jót tett. Jézus nem azt mondta, hogy aki az életben 10-szer, 100-szor, 1000-szer jót tett, az majd eljut az örök életre. Jézus azt mondta, hogy aki az életben úgy tett jót, hogy ő maga ezt nem is tartotta számon, hogy mondta Jézus egyik másik alkalommal, hogy ne tudja a jobb kezed, mit csinál a bal. Akinek vérévé vált a jó cselekvése, nem húzta a strigulákat, hogy most én hányszor tettem jót, és hogy milyen érdemeket szereztem, hanem akinek az életben ez természetes volt, nyilván, hogy nagyon sokszor nem egészen jót tett az ember, nem egészen talált el a helyes segítségnyújtást, de nyilvánvaló, hogy az életben nem is a teljesítmények a fontosak, hanem az, hogy ezután ezek az emberek meggondolták a dolgot, szembefordultak esetleg magukkal, vagy csiszolták az eljárásukat. Szóval hadd olvassak erről pár mondatot a Krisztus példázatai című könyvben, amelyben nem található meg ennek a példázatnak az elemzése, viszont a Jézus élete című könyvnek a 70. fejezete teljes egészében ezzel a példázattal foglalkozik. De ebben a Krisztus példázatai című könyvben van egy nagyon megrendítő bekezdés, ami a következőképpen hangzik. Azok az emberek, akik eljutnak az örök életre, azoknak nem tudásukban, társadalmi rangjukban, vagy a reájuk bízott képességekben található sikerük titka, és nem is az emberi akaratban. Az ember eljut ideig a mondat végéig, akkor azt mondja, hát akkor miben? Hát, hogyha azt mondja, hogy az embereknek nem a tudásukban, nem a társadalmi rangjukban, nem a képességekben található sikerük titka, nem is az emberi akaratban, hát akkor miben? Akkor hol keressük? Hol van az emberi lényünkben az a rész, ahol tetten érhető, hogy valami olyan központ az emberi lényünkben, ami úgy szabályozza azt, hogy most jót tudjunk tenni. Ha ez nem a képességeinkben van, nem a tudásunkban van, nem is az akaratunkban, hát akkor hol? Most jön a következő csattanós mondat. Ha tehetetlenségünket érezve, készséges és engedelmes szívvel Krisztusra tekintünk, általa, aki minden erő és értelem forrása, egyik győzelmet a másik után arathatjuk. Bármilyen rövid ideje szolgálunk, bármilyen egyszerű feladatot látunk el, ha gyermeki hittel követjük Jézust, nem fogunk csalódni a jutalomban. Amit a legnagyobbak és a legbölcsebbek sem érdemelnek meg, a leggyengébbek és a legkisebbek megkaphatják. Kedves hallgatók, itt van a titok. Nem a tudásunkban van ez a központ, nem a képességeinkben, nem az akaratunkban, hanem abban, hogy mennyire leszünk olyanok, ahogy Jézus mondta, mint a kisgyermekek, hogy látjuk a tehetetlenségünket, de mindig Krisztusra akarunk tekinteni. Az embernek ez a belső képesség, ez a legdrágább képesség, hogy látom azt, hogy én magam mennyire képtelen vagyok a tiszta jóra, az igazi tiszta jóra. Amit Jézus egy hasonlattal így példázott, hogy bármilyen szép egy szőlővesző. Ha az a szőlővesző nem kapcsolódik pontosan a szőlőtőkéhez, nem tud termést hozni. Hiába erős az a szőlővesző, hiába van ott már a gyümölcsnek a kezdeménye, ha ott valami probléma adódik, hogyha ez egy kicsit leszárad, vagy lehúzzák, vagy lemetszik a szőlőtőkéről. Ha nincs élő kapcsolatban Krisztussal, akkor nem tud gyümölcsöt hozni. Ha tehetetlenségünket érezve, készséges és engedelmes szívvel Krisztusra tekintünk. Tehát erről volt szó a jobb keze felől állók esetében, hogy ezek az emberek megismerték önmaguk gyengeségét, megismerték viszont azt, hogy Krisztus miért jött el erre a világra, hogy példát adjon nekünk, és akkor is, amikor ők jót tettek, és mindig önmagukban néztek, hogy most tényleg ez helyesen tettem ezt ezzel az emberrel, vagy nem egészen, mindig Krisztushoz viszonyítottak. Nem úgy volt, hogy most én tettem valami jót, mondjuk valakinek adtam pénzt, vagy élelmet, és akkor az a jóleső érzéssel leültek, hogy én most jót tettem, és én majd méltó vagyok a jutalomra. Hanem akkor is, amikor embereken segítettek örömmel, tiszta szívből, de utána meggondolták, azt mindig Krisztushoz mértek mindent, hogy Krisztus is így csinálta volna a helyemben. Erre mondja azt Bölcs Salamon a példabeszélek könyvében egy nagyon érdekes rövid mondat, boldog az az ember, aki szüntelenül retteg. Boldog az az ember, aki szüntelenül retteg, már olyan értelemben, nem egy félelem vagy aggodalmaskodás értelemben, hanem boldog az az ember, aki nem bízik sohasem önmagában, önmagát mértéknek nem választja. Hanem aki mindig Krisztus tekinti mértéknek, és amikor úgy érzi, hogy áll, akkor is vigyázz, hogy el ne essék, mondja Pál egy másik helyen. Tehát ez az igazi keresztény élet. A keresztény élete egyrészt egy határtalan erő és biztonság, másrészt viszont belül mindig egy szakadatlan null a mértékhez való viszonyítás, a krisztusi mértékhez való viszonyítás. Egy keresztény embert ez tudja megőrizni az egész életében a magabízástól, ez tudja megőrizni, megóvni attól, hogy büszke ne legyen, és hogy semmivel se emelje a többi ember fölé önmagát, mert egyrészt nagyon jól tudja, hogy ha valami jót tett, az nem őtőle van, hanem az Isten segítségével tette meg. Másrészt meg azt is nagyon jól tudja, hogy az életünkben azért mindent újra és újra át kell vizsgálni, és mindent Istenhez kell viszonyítani. És ahogy megismerjük a Szentírást, vagy az evangéliumokat, látjuk, hogy az Isten mindig korrigál, még azokon a jó dolgokon is, amikben mi úgy hittük, hogy most már a csúcson vagyunk, vagy már jót tettünk, és aztán látjuk, hogy nem vagyunk még a csúcson, ott is még beszüremkedtek olyan dolgok, amelyeket a későbbiekben ki kell küszöbölni. Igen ám, de most nézzük meg ugyanezt a cselekedeteket a bal keze felülállóknál is. hiszen ahogy említettem, a bal keze felől állók is tettek jót az életben. De mégse lehet azt mondani, hogy ezek az emberek a hiteles és valódi jó dolgokat tették volna. Miért nem? Jézus így válaszol nekik, tehát ahogy megfelel nekik, szó szerint olvasom, azt mondja nekik, hogy bizony mondom, a 45. versben, bizony mondom néktek, amennyiben nem cselekedtétek meg egyele eme legkisebbek közül, én velem sem cselekedtétek meg. Tehát mit is mond itt nekik Jézus, hogy mik az igazi és valódi jó dolgok az életben? Azok, amelyeket feltétel nélkül megcselekszünk. Tehát nem azok a jó és igazi dolgok, amelyeket akkor cselekszünk meg, hogyha egy olyan emberrel találkozunk, akivel érdemes jót tenni. Vagy akitől várhatjuk azt, hogy meg is köszöni, vagy éppenséggel hát viszonzás is majd kitelik tőle. Azok az igazi jó cselekedetek, amelyeknél nem nézünk az emberek személyére, nem nézünk a helyzetre, a körülményekre, egyáltalán nem nézünk embereknek elismerésére vagy nem elismerésére, hanem az emberből olyan mélyen fakad az, hogy bárkivel, bármilyen helyzetben megcselekszi azt a jót, tehát semmiféle más motivum itt nem jön közbe. Ugye az életben ez a nagy probléma, és sokan ezért kérdezik, és mondják, hogy ők azért nem keresztények, vagy azért nem hívők, mert hát ők azt látják, hogy a hívő emberek is azért bizonyos érdekből teszik a jót. Azért, hogy üdvözüljenek, vagy azért, hogy megdicsérjék őket, vagy azért, hogy jutalmat kapjanak. És nagyon sok ember ezt igazán mondja, hogy ha az emberbe valami érdek belekúszik, és csak azért teszi a jót, az nem igazi jó. Ahogy a híres kanti tétel az, hogy az a szép, ami érdek nélkül tetszik, ugye úgy olyan híres tétel az, hogy az a jó, amit érdek nélkül teszünk meg. Na de sokan nem is tudják feltételezni, hogy mi emberek tudnánk érdek nélkül megcselekedni dolgokat. Mindig azt nézik, hogy mi az érdeke annak, az ember segít a másikon, vagy az az ember jó szívű, vagy feláldozza az életét. Na de hát milyen érdekből csinálja ezt? Mert a Szentírás itt mondja azt, hogy van ilyen, hogy az emberek ezt érdekből teszik. De van olyan is, amikor az emberek semmiféle érdeket nem melengetnek magukban, és teszik a jót önmagáért, a jóért. Ne felejtsük el, hogy tulajdonképpen ez az igaz és tiszta szeretet. És az igaz és tiszta szeretetről a szeretet himnusza is úgy kezd először beszélni, hogy elmondja, hogy mi az, ami nem szeretet. Amit az ember esetleg feltűnősködésből tesz, az ember egy kicsit úgy tesz, hogy megdicsérjék. Szóval amikor érdek van mögötte, hatalmas dolgokat tudnak emberek tenni, például tűzre adják testüket, vagyonukat elosztogatják a szegények között, de hogyha ezt érdekből teszik, akkor ez nem tiszta, igazi, hiteles jó cselekedet. Ezért a Bibliának egyik legnagyobb igéjét írtam, hát nincs itt a táblánkon sok hely azért is, a Római Levél 14. fejezet 23. verse mondja azt, hogy ami hitből nincs, bűn az. Tehát amit az ember nem tiszta meggyőződésből, nem jó lelkiismeretből tesz, ugye Pál apostol hívta fel Timóteus figyelmét erre, hogy tulajdonképpen a parancsolatok vége, a szeretet törvényének a vége a jó lelkiismeretből, tiszta hitből, őszinte cselekedetből megtett szeretet. Tehát nagyon fontos az, hogy a cselekedetek mögött mi van. Mert ha a cselekedet maga jó, de a cselekedet mögötti motivációba valami belekúszik, valami érdek belekúszik, akkor ezt így lehet mondani, hogy valakivel már rosszat tettünk önmagunkkal, mert önmagunkat soha ne felejtsük ki ebből a dologból. Másokkal jót téve, önmagunkkal azonban rosszat tettünk. Az Isten arra akar erőt adni minden embernek, hogy másokkal jót téve önmagával is jót tegyen. Tehát az a teljes megoldás, nem az, hogy emberekért jót téve önmagunkban esetleg belső vádolás, belső neheztelés kéjen, hogy hát én igen, most jót tettem emberekkel, de hát tulajdonképpen ebből nekem nem lett semmi hasznom. Vagy én segítettem embereken, de hát ezt senki nem veszi észre. Vagy én ennyit és ennyit munkálkodtam egy szent ügyért, de hát ezért engem nem dicsérnek meg. Szóval Istennél sokkal nagyobb erőt akar adni, hogy ilyen gondolatok ne legyenek az elménkben, hanem ha valami jót teszünk, akkor azt magáért a jóért cselekedjük, magáért a tiszta jóért tegyük meg. Szeretnék itt a példatörténet magyarázatából, a Jézus élete című könyvből egy mondatot felolvasni, és ez a 600, illetve az 547. oldalról van, 546. oldalról. Önmagunkról csak akkor tudunk elfeledkezni, ha komoly munkával mások javára kezdünk el tenni valamit. Azért szép ez a mondat, mert ha az ember igazán jót tesz, akkor el kell, hogy feledkezzék önmagáról. Már olyan értelemben el kell, hogy feledkezzék, hogy nem szabad azt latolni, hogy most ezt látják, nem látják, megdicsérnek, nem dicsérnek, lesz-e hasznom, nem lesz hasznom. Szóval ilyen szempontok nem jöhetnek szóba. Önmagunkról csak akkor tudunk elfeledkezni, ha komoly munkával mások javára kezdünk el tenni valamit. Tehát itt Jézus nem azt mondta, hogy ezek a bal keze felül állók soha nem tettek jót az életben. Mondom, még egyszer mondom, olyan ember nincs, aki soha nem tett jót az életben. De komoly munkával másokért fáradozva, és önmagáról elfeledkezve, igen, így nem tettek jót. És ezért nem hiteles az a jó, amit tettek. Nagyon sok ember nagyon sok jót tett az életben, másokon segített is, de önmagán nem segített, mert emésztette utána magát, hogy tulajdonképpen, hát én miért is tettem jót, amikor nem ezért dicsérik meg az embert a világban és az életben, vagy miért is áldozom én oda az életemet olyanokért, akiktől semmiféle hálát és köszönetet nem kapok. Tehát a bal keze felől állók is tettek jót, de nem hitből. Mi a hitből való jó cselekedet? Tehát akkor összegezzük ezt. A hitből való jó cselekedet az, hogy mi, bárkivel, bármilyen helyzetben, viszonzást nem várva, mit jelent az, hogy viszonzást nem várva? Jézus azt mondta, hogy aki viszonzást vár az életben, és megkapja ezt a viszonzást, akkor az meg is kapta a jutalmat. Ő majd azoknak ad jutalmat, akik nem vártak viszonzást. És akiknek ő olyan jutalmat ad, ami méltó lesz majd az Istenhez is, és ezekhez a megváltozott emberekhez is. A másik dolog, amit szeretnék még kiemelni ennél a harmadik pontnál, illetve ez már a negyedik pontunk, és ez tulajdonképp még ide tartozik, de ezt már negyedik pontnak tüntettem fel, hogy milyen csodálatos az, hogy Jézus azonosítja magát a legkisebb emberrel is. Mert bizonyára mindannyiunk fülét megütötte ez az érvelés, hogy amit egyel a legkisebbel megcselekedtetek, én velem cselekedtétek meg. Amit egyel a legkisebbel nem cselekedtetek meg, én velem nem cselekedtétek meg. Tehát milyen az az Isten, milyen csodálatos az Isten lénye, hogy az Isten, akiről azt mondjuk, hogy szeretet, az Isten nem azt kéri tőlünk, hogy most ő neki adjunk valami nagy és feltűnő dolgot. Ez soha nem mondja a Szentírás, hogy tulajdonképpen abban merülne ki az Isten hit, vagy az Isten iránti szeretet, hogy kizárólagosan az Istennek adjunk valamit, és másokat pedig háttérbe szorítsunk. Megjegyzem különben, hogy nagyon sok ember ettől fél. Nagyon, nagyon sok felekezetben sok rossz példa van erre, külön választják azt, hogy az Istennek kell adni a legtöbbet, és hát az embereknek ami marad, ugye az ocsúja, a szemetje, és nagyon sok ember, főleg szülők félnek ettől, hogy a gyerekem eljár egy vallási közösségbe, és hát biztos az lesz, hogy most majd Istennek ad mindent, és rám meg nem is hederít, talán itt is hagy, vagyis el is költözik tőlem. Na hát... Ezzel kapcsolatban megint csak a leghíresebb igehelyet írtam fel, a Róma 13.9-et, amelyben Pál apostol a 10 parancsolatot összefoglalja, és azt mondja, hogy a törvény betöltése a szeretet, és a törvény betöltése az, hogy a szeretet nem cselekszik gonoszul a fele baráttal, és tulajdonképpen az egész törvény egy mondatban foglalható össze, hogy szeretsd fele barátodat, mint te magadat. Tehát az Isten csak azt kéri tőlünk, hogy egymást szeressük. Most hadd élezzem ki ezt a dolgot, hadd fogalmazzak így. Az Isten csak ezt kéri tőlünk, hogy egymást szeressük. De most már, hogyha idáig jutottunk, most már azért valamit hozzá tudunk tenni, hogy mi is az egymás igazi szeretete. Mert ugye nagyon sok ember azt hiszi, hogy ő szereti a másikat. De a másik példa azt mondja, hogy köszönöm szépen, ebből nem kérek. Vagy nagyon sok ember úgy gondolja, hogy ő másokért él, mások meg azt mondják, hogy köszönöm szépen, de nem érzem ezt, és talán majd máskor elhiszem. Most már látjuk, hogy igazán szeretni a másik embert, az az ember tudja, aki valahogy az Istentől jövő szeretetet, vagy az Istennek ezt a részrehajlás nélküli szeretetét, ezt a tökéletes szeretetét megismeri és elsajátítja. De az Isten annyira a szeretet Istene, hogy nem azt kéri, hogy most még különleges ceremóniákat és külsődlegességeket végezzünk el, és akkor azt mondhassa rólunk, hogy mi milyen istenhívők vagyunk, hanem az Isten azt kéri tőlünk, hogy az élet hétköznapjaiban a másik embert azzal a valódi szeretettel szeressük, amit ő akar nekünk adni, és ahogy ő is szeretett bennünket, méltatlanokat. Ahogy Isten bennünket méltatlanokat szeretett, ugyanúgy kell a számunkra esetleg első pillantása méltatlan embert, a méltatlan másikat szeretni. Mert az az isteni szeretet, ami nem válogat, ami feltétel nélküli, ami mindenkivel, minden élethelyzetben megteszi azt, és erre mondja azt Jézus, hogy amit egyel a legkisebbek közül tettetek, én velem tettétek meg. Én ezt egy csodálatos dolognak látom, és azért fűzöm össze az 1 Mózes 15.6-tal, mert ahogy a példázatunk ezzel kezdődik, hogy Isten nekünk tulajdonítja azt, hogyha mi igazán szeretni tudunk, amihez ugyan ő adta az erőt, ugyanúgy Jézus azt állítja elénk, hogy az igazi vallás, az ő vallása, Krisztus vallása, annak az a lényege, hogy az embereket őszintén, de az Isten szerinti szeretettel szeressük. Szeretetnek micsoda óriási veszélyei vannak a világunkban. Tessenek csak meggondolni, hogy például itt van egy nagyon híres szeretet, az anyai szeretet. Aztán ott van például a barátok egymás iránti szeretete, vagy a szerelmesek egymás iránt, vagy a szülők szeretete. Négy olyan nagy szeretetfajta, aminek a kudarcainak a sokaságát látjuk az életben, amikor az emberek úgy hiszik, hogy ők szeretnek. Aztán kiderül, hogy az nem volt szeretet. Kiderül, hogy tulajdonképpen az egy részrehajlás volt, inkább önmaguk szeretetét szerették a másik iránti szeretetben. Vagy önmagukat szerették, a másikat szeretve. Ez nem szeretet. Tehát Jézus ezért kéri az embertől azt, hogy az életben valódi szeretettel szeressen. A valódi szeretetet csak Istentől lehet megtanulni, de az Isten csak egy valamit fog majd számon kérni az emberen. És ez az egy valami az, hogy vérünké vált-e az, hogy a másik emberen az Istentől megtanult szeretettel, másik embert az Istentől megtanult szeretettel szeressük. Ez fogja számon kérni, semmi többet. Tehát Istennél vallásos cselekmények, teljesítmények, eredmények, szóval ilyenek nem fognak számítani. Az viszont számítani fog, hogy jó lelkülettel és hiteles, valódi szeretettel szerettük-e a másik embert. Mondom, hogy óriási itt a tét. A tét az, hogy megtanuljuk-e itt a Földön ezt a fajta szeretetet, és ennek a végső jutalma az örök élet. Ha valaki viszont nem tanulja meg ezt a szeretetet, és megreked azon a szinten, hogy hát én is teszek jót más emberekkel, a családomat én is szeretem, barátaimat én is szeretem. Hát az ellenséget azt miért szeressem? Majd javuljon meg, akkor majd szeretni fogom. Szóval erre Jézus csak azt tudja mondani, hogy távozzatok az örök tűzre, elmennek az örök gyötrelemre, ugye az örök gyötrelemnek fordított kifejezés örök büntetés, tehát végső, megmásíthatatlan büntetés. Óriási a tét, mert lesznek az örök életre eljutó emberek, és lesznek olyan emberek, akiknek a számára nem lesz majd élet. Itt tulajdonképpen az élet alapjait, a szeretetet, a valódi, az igazi szeretetet kell az embernek megtanulnia. És Jézus erre vajon miért tért ki még az utolsó példázatában is? Még ezt a kérdést is hadd vessem fel. Kedves hallgatók, azért, mert az a vallási élet, amelybe Jézus beleszületett, és amelynek során végezte a küldetését, az egy nagyon tevékeny egyházi élet volt. De az tulajdonképpen egy farizeusi, egy külsődleges és egy hitel nélküli szeretet vallásosságának volt az élete. Nem csak a farizeusokat kellett leleplezni ezekkel a példázatokkal, ezeket a példázatokat Jézus ugye elsősorban a tanítványainak mondta. A tanítványokra is nagyon nagy mértékben ráragadt a farizeusi lelkület. Ma is nagyon vigyáznunk kell. Ha valaki nem tekint mindig Krisztusra, ha valakinek nem mércéje mindig Krisztus, ha valaki ezt nem gyakorolja az életben, hogy hogy Krisztusra tekint, és akkor látja a maga tehetetlenségét. Látja azt, hogy erőért mindig Krisztushoz kell fordulni. Ha valaki nem így gyakorolja a vallás életét, nagyon gyorsan beszüremkedhet ebbe a vallás életbe, hogy magára, a hitre lesz büszke, az ő hitére, vagy a vallására, vagy az egyházára. És tulajdonképpen egy hitel nélküli, Jézus egy hasonlatát elkölcsönözve, ha a só megízetlenül, mivel sózzák meg, élet jön létre. Ugye a Krisztustól kapott vallásosság, az Istentől kapott hit, az olyan, mint a só. Az az életnek minden területét át kell, hogy járja. Hogyha az ember a legfontosabb dologban, amivel az egész életét megsózhatja, ízetlen sóhoz jut, akkor ez a legfélelmetesebb, vagy a legeltorzultabb életnek a képét vetíti elénk. Ezért mondta János 8. fejezetében Jézus egyszer így a farizeusoknak, ha vakok volnátok, nem lenne bűnötök. De mivel azt mondjátok, hogy láttok, a ti bűnötök megmarad. Ugye ők azt hirdették, hogy ők az igazán vallásos emberek. Ők töltik be az Isten törvényét. És ebben annyira meg voltak győződve. Figyeljük meg, hogy az emberek akkor nagyon magabiztosak, akkor nagyon büszkék, amikor nincs isteni mérték, amikor önmagukhoz hasonlítgatnak, mert tulajdonképpen önmagunknál rosszabb embereket vagy emberi cselekedeteket mindig tudunk találni. Annyira soha nem lesz jó a világ, hogy ne tudnánk találni. Amikor az emberek nem Istenhez hasonlítanak, akkor elkezdődik egy olyan fölcsúszamlás, aminek a vége egy hiteltelen, egy értelmetlen és szeretet nélküli vallásosság. Többször hivatkozom a tékozó fiú történetében az idősebb fiú esetére, de ott is tessenek megnézni. Büszke volt, vak lett, követelődzővé vált, és szeretetlenség. Ott is az utolsó mozzanat ez. Amikor ez a te fiad megjött, mondja az apjának. Tehát szeretetlenség. Hogy lehet a vallásban szeretetlenség? Talán erre nem kell most válaszolnom a mai esténk során, hogy a vallásokban mennyi szeretetlenség van, és a vallások története, a gyűlöletnek és a viszályoknak a története, azt talán nem kell magyarázni, mind a mai napig. Ha nem krisztusi a vallásosságunk, ha nem Krisztus vonz bennünket, ahogy Jézus mondta, hogy ha ő vonz, akkor az atyához eljutunk. Ha az ő vonzásának engedelmeskedünk, akkor ő át tudja alakítani az életünket, hogyha nem Krisztus vonz bennünket, akkor csak becsapjuk magunkat. Akkor tulajdonképpen egy önigazoló és egy másik fokozat önimádó emberek leszünk. Vagy Istent imádjuk, vagy Isten a mértékünk, vagy önmagunkat igazoljuk és önmagunkat imádjuk, vagy mi vagyunk a mérték. A mai napság nagyon sokszor elhangzik az az érvelés, hogy a mindennek mértéke az ember. Ezt az időszámításunk előtti 5. században használta egy görög filozófus, aki járta az országot, Protagorász, aki azt mondta, hogy mindennek mértéke az ember. Ma újra nagyon sokat halljuk ezt, hogy mindennek mértéke az ember. Ha az ember tesszük mértéknek, akkor olyan szeretettel is találkozunk, ami az emberből kitelik. Többel nem. Bizonyos alkalmakkor, bizonyos helyzetekben az emberek jónak látják, hogy szeressék egymást. Érdekükben áll, hogy szeressék egymást. Jól esik, hogy szeretik egymást. Ha az Isten a mértékünk, akkor a méltatlannal, a megvetettel kapcsolatban is, a legkisebb emberrel kapcsolatban is olyan a magatartásunk, mint a legnagyobbal. Amit egyel a legkisebbek közül megcselekedtétek, én velem cselekedtétek meg. Csak ez a szeretet tudja az életünket átformálni, és mások életét megmenteni. Az olyan szeretet, amiben egyszer részesülünk, mert jó velünk jót tenni, de máskor meg kimaradunk, mert akkor nem érdekel a másik embernek velünk jót tenni. Nem tudom, hogy ezzel mit tudunk kezdeni. De az olyan szeretet, ami feltétel nélküli, és amit valóban az Istentől lehet megtanulni, mert ő a méltatlanokért és a háládatlanokért is odaadta az életét, ez a szeretet az, ami az embert fokról fokra képes előre vinni, megváltoztatni, és olyan juhokká változtatni, akik majd ott lehetnek az örök életben. Ezért mondtam azt, hogy ennek a példázatnak nincs olyan sok kiágazása, de ez a példázat úgy gravitál lefelé, de ennek olyan hatalmas nagy tanulsága van, ami az egész életünknek a legnagyobb kérdése és legnagyobb tanulsága, hogy tulajdonképpen megtanulunk-e itt az életben szeretni. Megtanulunk-e valóban szeretni itt az életben. Nemrég a főiskolánkra végre összeállítottam egy kis idézetgyűjteményt, illetve versgyűjteményt, most lehet kapni, akit érdekel. Az a cím, hogy a Biblia és az irodalom, és a magyar irodalomnak 200-200 mondjuk a Bibliához kapcsolódó, vagy közvetlenül, vagy közvetetlen kapcsolódó versét találhatjuk benne. Az utolsó versre hívom fel a figyelmet, ami egy vers fűzér, Rónai Györgynek a Szerápion legendák című verse, amelyben van egy ilyen rész, hogy a mások a pokol. Ott nem tettem lábjegyzetet, de most hadd mondjam el, hogy ugye a 20. században Sartre-nak, a híres egzisztencialista filozófusnak volt ez az elhíresült jelszava, hogy akárhogy is ragozzuk az életet, bizonyos embereket jól esik szeretni, és azokat szeretjük, de nagyon sok ember számunkra a pokol. Nem is akarunk velük találkozni, nem is érdekel bennünket a sorsuk, és ezt így mondta ki, hogy l'autrui c'est l'enfer, a másik az a pokol. Ugye hivatkozott az eltorzult házasságokra, a válásokra, a barátságok felbomlása, hogy egy idő után, ha nagyon meg akarjuk nézni, hogy milyen az a másik ember, a legszeretettebb emberek is egy idő után a pokol lesznek a számukra is. Rónai György ebben a versében válaszol erre a kérdésfeltevésre, egy nagyon szép különben ez a vers, egy ilyen szabad versszerű, hosszú prózával tűzdelt kis történet, és akkor erre válaszol, hogy nem a mások az nem pokol, a mások az irgalom. Az embereknek adni kell, de az embereknek csak, hogyha valaki az Istentől tanult dolgot tudja adni, az isteni szeretetet tudja adni, azzal tudja a másik embert segíteni és megmenteni. Én úgy gondolom, hogy tényleg az életet csak két úton járhatjuk. Vagy azon az úton járjuk, hogy a magunk hasznát keressük, azon az úton is van szeretet, meg vannak ünnepek, meg kedveskedések, és lehet, hogy egy ember jól is érzi magát bizonyos évekig, évtizedekig ebben az életben, de mégse hiteles, mégse igaz élet. Az az igaz élet, amit itt így olvastam, hogy önmagunkról csak akkor tudunk elfeledkezni, ha komoly munkával mások javára kezdünk el tenni valamit. Tehát itt a kérdés az, hogy mennyire látjuk át annak az értelmét, hogy az Isten, amikor mi még bűnösök voltunk, akkor ő már szeretett bennünket. A méltatlanokat szerette. Nem a szép, a jó, az igaz lényeket szerette, a méltatlanokat, az eltorzultakat, a hamisakat szerette. És hogyha ezt mi megtanuljuk az életben, akkor tudunk szert tenni egy olyan lelkületre, amikből olyan cselekedetek jönnek, amelyek hitelessé és valódivá teszik az életünket. Ahonnan kitisztul az önbecsapás, az önigazolás, az önimádat. Megtanulni másokért komolyan élni, ez annyit is jelent, hogy elfelejtkezni önmagunkról, már olyan értelemben elfelejtkezni, hogy az ember nem lesz sértődékeny, nem lesz panaszkodó, nem lesz a maga sebeit nyalogató. Nem akarok erről sokat beszélni, egyetlen egy gondolattal zárom a mai elemzést. Ha valaki Krisztusra tekint, és Krisztusról a 4 evangéliumot elolvassa, Jézus mikor panaszkodott? Jézus mikor sértődött meg? Jézus mikor hánytorgatott fel bármit is? Jézusról nem tökéletesen beteljesett az Ézsaiás könyve 50. fejezetének az a proféciája, amit a 4-től a 7. versekig olvasunk, hogy ő olyanná tette képét, mint a kova. Ő nem szégyenült meg soha az életben. Ő olyanná tette képét, mint a kova, ő tudta jól azt, hogy az életnek a lényege az adás, a szolgálat, de ezt a gyakorlatban is megvalósította, ő nem elvárt dolgokat, hanem adott, kezdeményezett. Az ő szeretetében ott volt az együttérzés is, de ott volt a kezdeményezés, a cselekvés is, ott volt a meggondolás is, de ott volt a tett is. Tulajdonképpen csodálatos dolog ez az isteni szeretet, amit amit mi itt a Földön olyan sokszor úgy nem is értünk először, vagy olyan nehezen járunk körül, de amikor a Szentírást komolyan kezdjük kutatni, és amikor ugye az önzésünk jégpáncélján az első rések megnyílnak, és úgy befogadjuk ezt a szeretetet, akkor kezdjük látni, hogy mi is az, hogy élet. Mi is az, hogy Isten életre és szeretetre teremtett bennünket. Mondom, hogy hatalmas horderejű a példázat, nagyon nagy a mélysége, és nagyon nagy a tét is, mert csak ez a két lehetőség van, vagy örök élet, vagy végleges elveszés. Itt az egyetlen egy földi életünk keretei között kell megtanulnunk azt az életet, amivel lehet majd élni, és amire Isten ad majd örök életet, és itt kell legyőzni azt, amivel nem lehet élni, amire a hazugok mennek a végső elpusztulásra. Ennyi lett volna a példázatunk a mai alkalommal. Gondolom, hogy sok kérdés adódik ezzel kapcsolatban. Ahogy szoktuk tenni, egy negyed óra szünetet tartunk, és utána rátérünk a kérdéseknek a megbeszélésére. Aki nem tud itt maradni, köszönjük szépen a részvételt a Bibliakörön. Akinek van ideje, mindig nagy megbeszélések szoktak folyni. 7:30-kor elkezdjük a megbeszélést. Kérném szépen, hogy foglaljunk helyet. Elkezdenénk akkor a megbeszélést a kapcsolatos kérdéseknek, utána pedig, ha ezekből kifogytunk, akkor más bibliai kérdésekkel kapcsolatos megjegyzéseknek. Tessék, a mai példázattal kapcsolatban kinek lenne kérdése vagy hozzászólása. Tessék. Tehát az, amit a példázatban Jézus csak így érzékeltetett, hogy mikor eljön az Istennek fia, beül az ő dicsőségének királyi székébe. Nem tudom, mindenkit érintő dolog, mert kicsit erre hosszadalmasabb a válasz. Hogy konkrétan, tehát hogy történik a szétválasztás. Tehát a juhok és kecskék, vagy az üdvözültek és kárhozottak szétválasztása. De csak azért kell erről ennyit beszélni, mert sajnos a Biblia sok más tanításával együtt, ez is egy elfelejtett tanítás, nem beszélnek róla és nem hirdetik. Nyilván ennek mindig megvan az oka, hogy miről nem beszélnek és mit nem hirdetnek, mert ha valaki aztán ezt megismeri, utána egy-két lépéssel más dolgokra is fény derül, tehát mondjuk ez megvolt a zsidó nép életében is, és a kereszténység történetében is, hogy bizonyos dolgokat nem akarnak tudomásul venni a Bibliából. Hát, hogyha nagyon röviden kell ezt ábrázolnom, akkor azt mondanám, hogy ha itt van az emberi történelem, amelynek a kezdete, ugye ennek a történetnek a kezdete, ennek a gyászos történetnek a bűnbeesés, és ennek a történnek az egyik középpontja, ugye Jézus első eljövetele és az áldozathozatala az emberért, az emberiségért, és hát körülbelül akkor méretarányosan azt mondjuk, hogy 4000 év van a teremtéstől Jézusig, és Jézus után mi most körülbelül hát 2000. évet fogjuk betölteni. Nem tudjuk ezt pontosan kijelölni, hogy mikor lesz a történelmünknek a befejezése és Jézusnak a második eljövetele, de most nem is ugye ez a kérdés, hanem ez a szétválasztás, ez mikor következik be. A Biblia szerint a szétválasztás először az igazak esetében következik be. Így mondja ezt a Péter első levele 4. fejezetében a 17. vers, hogy először az Isten házán kezdődik meg az ítélet. Először az Isten házán kezdődik meg az ítélet. Tehát mielőtt Jézus eljönne másodszor, azelőtt az ítélet már kezdetét veszi, ez az igazakon való ítélet, tehát ez az ítélet első szakasza, az igazakon való ítélet. Jelenések könyve 20. fejezete is beszél erről. És mi is a példázatok között, amit az elmúlt évben vizsgáltunk, a királyi mennyegző példázatában már erről tudomást szerezhetünk. Akik itt voltak, visszaemlékezhetnek arra, hogy mielőtt megkezdődött volna a mennyegző, azelőtt a király bement, hogy megnézze a mennyegzői sokaságot. Mert ha valaki nincs tiszta, fehér, ünneplő ruha, az nem vett részt a mennyegzőn. Tehát ez a mozzanat, hogy a király bemegy, hogy megnézze a fia lakodalmára érkezetteket, hogy van-e mindenkin fehér ruha, ez jelzi azt, hogy Isten először majd megnézi, hogy kiket támaszthat fel Jézus a második eljövetelekor. Tudnék, Jézus második eljövetele, ez egyenlő az igazak feltámadásával. Ahhoz viszont, hogy az igazak feltámadjanak, ahhoz Istennek is ítéletre van szükség, mert hiszen ítélettétel utáni ítélet végrehajtás az igazak feltámadása. Megállok, hogy ez érthető? Ugye, mert ha Isten visszaadja, mennyi szúnyog van itt, ha Isten visszaadja az életet embereknek, azt az ítéletben adja vissza, és utána támaszthatja fel ezeket az embereket az örök életre. Na most az ítéletnek a másik időszakasza az úgynevezett tárhozottak fölötti ítélet, amelyről Jelenések könyvének a 20. fejezete beszél részletesen. Erről még például a Dániel könyve 7. fejezetében is olvashatunk, meg sok más egyéb helyen. Akit ez részletesebben érdekel, ott éppen velem szemben egy zöld könyv, az Alapvető Bibliai Tanítások KT a című könyv, nagyon részletesen bevezet ebbe. Tehát ott egy külön fejezet van erről, Alapvető Bibliai Tanítások KT-a. Az ítélet második időszaka, tehát itt a juhok feletti ítélet, itt meg a kecskék feletti ítélet a mai szóhasználattal, ez az úgynevezett 1000 éves ítélet, a kárhozottak fölötti ítélet, amelyekbe Krisztus bevonja már a feltámadt igazakat is, és az élve elváltozott igazakat is, akik tudnék élve érték meg Jézus második eljövetelét. Azért ilyen hosszú ez az ítélet, mert tulajdonképpen ez idő alatti ítéletben tisztázódik ki az egész világtörténelem. Az egész világtörténelmünk több ezer éves, eddig 6000, mintegy 6000 éves időfolyamata. Isten szeretné megmutatni azt, hogy ő mindenkinél szerette volna, hogyha minden ember megtanulja, hogy mit jelent szeretetben élni. Ha minden ember hiteles jó cselekedetekre eljutott volna. Akik ezt nem tanulták meg, így mondja róluk a második Tesszalonikai levél, második fejezete, hogy nem fogadták be az igazság szeretetét az ő üdvösségükre. Tehát nem akartak igaz módon élni. Itt ugye nem arról van szó, hogy köztörvényes bűnözők és gonosz emberek ítélete, ez az 1000 éves ítélet, hanem például olyan emberek ítélete, akik mondjuk a saját felfogásuk szerint akartak jót tenni, vagy a saját mértékük szerint akartak igazakká válni. Amelyre az Ézsaiás könyve 64. fejezete azt mondja, hogy az ember előtt ami igazság, az Isten előtt szennyes és megfertőztetett ruha. Tehát itt az életben tényleg a mérték kérdés a nagy kérdés, hogy milyen mértéket választunk. Ha az Isten a mértékünk, akkor Isten igéje, a Biblia megtanít bennünket arra, hogy mi az igazság és mi a szeretet. Ha mi magunk leszünk a mérték, és lehet, hogy nagyon vallásosnak hiszünk, akkor a mi mértékünk szerint sajnos egy magunk választotta szeretetet követünk, ami nem az igazi szeretet, ami mindig belecsúszik valami érdek és valami önzés. Tehát itt azért olyan hosszú ez az ítélet, mert Krisztus meg fogja mutatni az üdvözülteknek, hogy ő akarta minden embernek az üdvösségét, hogy a Máté evangélium a 23. fejezetében, a 37. versben mondta Jézus élet egyik legszomorúbb kijelentésében, hogy hányszor akartam a te üdvösségedet, de te nem akartad. Tehát végül is Isten hiába akarja, hogy mondja a Szentírás az 1 Timóteus 2.4 szerint, Isten hiába akarja, hogy minden ember üdvözüljön, ha az ember nem akarja, és ez egy folyamat és egy egész élet során dől el, tehát senki ember nincs, aki rögtön akart volna igazságban, szeretetben élni, de azért az Isten ad lehetőséget, hogy megváltoztassuk a véleményünket és az életfelfogásunkat, de hogyha az ember nem akarja, akkor Isten maga sem tudja üdvözíteni az embert. Tehát Isten itt ebben az 1000 éves ítéletben ezt mutatja meg, hogy hányszor akartam, de mivel ő nem akarta, ezért eltorzult az élete. Ekkor támadnak fel itt a kárhozottak, mert itt is visszaadja Isten nekik az életet az 1000 év után, de nyilvánvaló, hogy nem változnak meg, tehát akkor is szembefordulnak Istennel és az igazakkal, és tulajdonképpen itt lesz a kárhozottaknak a végső megbüntetése az ördögnek, tehát sátánnak, a démonainak és a követőinek, és ez pedig a végleges elveszés. Ezt így mondja ki a Biblia Jelenések könyve 20. versében, akkor tűz száll alá az égből és megemészti őket. Na most felírtam még egy kis Biblia verset itt az Ámos könyvéből, Ámos 5.24-et, ami közli azt, hogy Isten tulajdonképpen vár a történelemben. Istennek nem, hogy mondjam, nem az Isten, nem tudom jobban mondani, vonakodik ítélni, szóval olyan, mint a jó szülő se akar pálcát törni a gyereke fölött, hogyha a gyereke nagyon eltávozik a helyes úttól, de akkor, amikor az Isten mindent megtesz az emberért, és amikor az ember mindig és mindig visszautasítja az isteni közeledést, akkor mondja ki az Ámos könyvében ez a Biblia vers, hogy folyjon az ítélet, mint a víz, és az igazság, mint a bővízű patak. Egy nagyon szép Biblia vers, hogy folyjon az ítélet, mint a víz, és az igazság, mint a bővízű patak, hogy Isten nem hagyhatja a világon végtelenségig a rossznak a működését. Isten ad időt a rossznak, ad lehetőséget a rossznak, a rossz is mutassa meg magát, és mindenki dönthessen, és miután Isten ezt mindenki számára biztosított, akkor eljön egy pont, amikor a rossznak vége kell, hogy legyen egyszer s mindenkorra. Isten itt sem vetett véget, még ha lett volna itt idő, vagyis helyünk, akkor azt mondanám, hogy a mennyei lázadáskor se vetett véget a rossznak. Így se vetett véget, hogy az ember beengedte a földre, sehol a földön nem vetett véget, inkább eljött az Isten, és önmaga halt meg az ember bűnért, és itt vett majd Isten véget hatalommal a rossznak. De Isten a hatalmát csak akkor használja, amikor kitisztázódik az egész történelem, amikor az ítéletben, nem tudom, hát cserebogárjárás van, nem szúnyogjárás ilyenkor, valami, lehet, hogy az utcáról megyennek. A szuterénnek ez az átka. Tehát itt vett véget Isten a rossznak, az ítéletnek a végső kiteljesedése után. Nem tudom, hogy ilyen röviden, aki kérdezte, hogy nem tudom, hogy érthető-e úgy nagy vonalakban, hogy mi ennek a logikája.
Igen, nagy
maga? Tehát hogy folyik, milyen az ítélet lefolytatása? Kicsit bele kell mennünk a folyamatba, ugye? Tehát akkor bele kell először mennünk, hogy mi is történik itt az ítélet első szakaszában, amikor Krisztus megvizsgálja azoknak az embereknek az életét, akik az életben egyáltalán szembefordultak az önzéssel, a bűnnel, meg akartak változni, és ezt kérték valamilyen formában az ő segítségét. Ez nem feltétel mondjuk a Bibliát ismerni, mert hiszen minden egyes ember lelkiismeretében ott van az aranyalap. Tehát nagyon sok ember lesz az üdvözültek között, akik soha nem ismerték a Bibliát, vagy Krisztus nevét nem is hallották, de az életben jóra törekedtek, tehát meg akartak változni. Krisztus azt vizsgálja meg az ítéletben, hogy azok az emberek, akik a lelkiismeretük vagy a hitük késztetésére belátták a maguk gyengeségét, és ő hozzáfordultak. És megbánták a bűneiket, és ő megbocsáthatott a bűneiknek, mennyire éltek a megbocsátásnak a lehetőségével, mennyire változtatta meg az életüket a megbocsátás. Tehát, hogy ugye vannak emberek, akik nem kérnek bocsánatot, és állandóan igazolják magukat, és az önigazolás és az önimádat tulajdonképpen elháríthatatlan az életükben, mert ők így akarják, hát ezek elvesznek. De vannak emberek, akik bánják a bűneiket, meg is vallják, szeretnének más emberek lenni. Még azt is tudják, hogy Krisztus minden bűnért meghalt, tehát az ő bármilyen súlyosságú bűnükért is, de mégis valahogy az életükben nem veszik komolyan azt, hogy maga az Isten az életét adta azért, hogy nekünk más életünk lehessen, és ezek is elvesznek. Tehát az elveszendőknek a csoportjába ugye két embertípus is van, a kifejezett önigazoló és a kifejezett bűnben megrekedő emberek, és azok az emberek, akik ugyan nem akartak megrekedni a bűnben, de nem vették komolyan azt, hogy az Isten milyen nagy árat fizetett értük, és nem fejlődött igazán az életük. Nyilván ezek fölött itt nem is zajlik az ítélet, tehát ez, hogy úgy mondjam, hogyha az igazak fölött zajlik az ítélet itt, akkor világos, hogy akik fölött nem zajlik, azok csak ide fognak tartozni. Tehát itt már teljesen világos, hogy kik lesznek azok, akiket Jézus majd feltámaszt az örök életre. Jézus itt az ítéletnek ezt az időszakát egy olyan példázatában mutatta meg, amivel mi nem foglalkozhattunk. Ez a Lukács evangélium a 13. fejezetében a terméketlen fügefa példázata. Szó van ott a terméketlen fügefa példázatában a szőlőskert uráról és a vincellérjéről. Ugye az úr a szőlőskertbe ültet egy fügefát, évek óta jár, hogy nézze, hogy van-e termés, nincs termés, azt mondja, hogy hát akkor vágjuk ki ezt a fügefát, nem foglalja a földet hiába. És a vincellér azt mondja, hogy uram, még adj egy évet, megásom, megtrágyázom, megkapálom, hogyha nem terem akkor se gyümölcsöt, akkor vágjuk ki, de talán majd gyümölcse fordul. Tulajdonképpen Isten a mennyei atya és Jézus Krisztus között az ítéletben is egy ilyen hasonló tanakodás folyik, azzal a különbséggel, hogy itt már ugye lezárt életutakról van szó. Csak itt az ítélet végén van egy vékony sáv, hogy azoknak az életére is átterjed az ítélet, akik még élnek a földön, és igazak, élő állapotban igazak, akik megérik Jézus második eljövetelét. De hát ez itt egy vékony sáv. De ez a megvizsgálás, hogy én adok neki lehetőséget, a múltkori példázattal élve, adok neki talentumot, és most vajon ahhoz méltóan élte? Ezt vizsgálja meg Isten az ítéletben. És akkor, amikor jön az ítéletnek a második szakasza, ott meg Isten arra mutat rá, hogy én mennyit adtam neki, hányszor akartam, hogy megváltozzék, milyen lehetőségeket biztosítottam a számára, hány emberrel hoztam kapcsolatba, milyen gondolatokat sugaltam neki a Szentlélek segítségével, és mégse akart megváltozni. Tehát nem akar ezek szerint élni, vagy nem akar szeretetben élni. Tehát itt a belső megvizsgálása folyik. Minden egyes embernek az emlékképét az Isten őrzi magánál. Tehát nincs szükség arra, hogy ezek az emberek éljenek. Sem itt az ítéletnek ebben a szakaszában az igazak nem élnek, mert egyrészt ugye nyugszanak a földporában, akik a meghalt igazak, másrészt ugye azok élnek, akik élve érik meg Jézus második eljövetelét, de az ítéletben, hogy úgy mondjam, nincsenek ott, nincsenek jelen. Ez egy olyan bírósági tárgyalás, ahol ott van a bíró, ott van az ügyész és az ügyvéd, de nincs ott a maga a vádlott, vagy illetve nincs ott, akit először fel kell menteni, másodszorban meg akit nem lehet felmenteni, de erre nincs is szükség. Mert Jézus, aki meghalt az emberért, ő egy személyben lehet bíró és ügyvéd. És a második esetben sincs erre szükség, mert hiszen Isten az életét adta ezekért az emberekért, ő tudja jól az ő életüket, és látta az ő küszködésüket, és tudja, hogy hát miért nem változtak meg. Tehát ennyit egy kicsit bepillantva ebben, nem tudom, hogy így most már egy jottányival világosabb. De mondom, hogy ez előre mondtam, hogy hosszú lenne. A Bibliai Tanítások Kis Kátéja című könyvben erről hosszasabban lehet olvasni, valamint a Korszakok Nyomában című könyvben az ítéletnek az egész lefolyásáról több fejezet szól. Tehát ez így van, hogy Pál apostol beszél erről a Római Levél második fejezetében, hogy Mindenki megítélhető valami alapján. Vagy a lelkiismeret alapján, vagy a meggyőződés alapján. De a lelkiismeret mindenkiben meggyőződés. Egy bizonyos fokú, nagyon mély meggyőződés a lelkiismeret. Máté 7:12-ben mondja ki ezt Jézus, hogy a lelkiismeretnek ez a törvénye, hogy amit akartok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, mindazt úgy cselekedjétek azokkal. Mindenkinek van lelkiismerete, csak mint minden, ami benne van az emberben, attól függ, hogy hogyan használjuk. Tehát a Bibliából látjuk, hogy voltak gyenge lelkiismeretű emberek, voltak aggályoskodó lelkiismeretű emberek. Ez különben a mai tudomány vagy lélektan is leírja, meg az egyszerű hétköznapi tapasztalat is, hogy vannak emberek, akik például kis dolgokon aggályoskodnak. Szóval nagy dolgokat futni hagynak, de kis dolgokon elkezdenek aggályoskodni. Más emberek meg, hogyha mondjuk sokat teszik, egy bizonyos fokú rosszat sokat tesznek, azon a ponton meggyengül a lelkiismeretük, és ott szinte már nem is érzik a lelkiismeretnek a szavát. De ez nem annyit jelent, hogy nem lenne lelkiismeret, csak egy eléggé megrongált állapotban levő lelkiismeret van. De lelkiismeretet, ameddig élünk, nem lehet elpusztítani. Az olyan, mint az élet. Szóval az... Most ha élünk és dobog a szívünk, addig van lelkiismeretünk is. Arra a kérdésre, amit föl szoktak emberek tenni, hogy néhány emberben, minthogyha nem lenne lelkiismeret, mert akik gátlástalanul ölnek, meg csalnak, meg lopnak, én erre csak azt tudom válaszolni, hogy mindenkiben van lelkiismeret. Ha úgy tűnnék is, hogy ők nem csinálnak lelkiismereti problémát a dologból, ez az emberekben levő határtalan nagy színészi képességnek tulajdonítható. Az emberek úgy elő tudják adni, minthogyha mi se történnék belül, hogy ők vígan és dalolva teszik a rosszat. De itt kell nagyon világosan a Római Levél második fejezetét ismernünk, amelyben azt mondja Pál apostol, hogy nyomorúság és ínség minden gonosz cselekvő ember lelkének. Tehát ha valaki rosszat tesz az életben, az ellet készül, hogy belül elkezdődik egy borzalmas lelkiismeret furdalás, vagy egy belső feszültség, csak hát az ember megjátszhatja, mintha mi se történnék. De abból nem az kell következni, hogy mi se történik, hanem az, hogy nagy színész. Sajnos, ugye nagy. A szöveggyűjteménybe beválogattam Babits Mihálynak az Életbeli Színház című egyoldalas eszmefuttatását, ami ugye arról szól, hogy minden ember nem is egy, hanem több szerepet szeret alakítani az életben. De hát ezek hamis szerepek nyilván. Az igazi szerep az lenne, hogyha mindenki a lelkiismeretére hallgatna. És ha mindenki tudna önmagával szemben is kijelentéseket tenni, és azt mondani, hogy most hibáztam, most tévedtem, bocsánat, ez nem így volt, és így lehetne tiszta lappal új életet kezdeni. Mással is jó cselekedett. Hát figyelmeztette a másik társát, mondta, hogy mi méltán vagyunk itt. Szóval ez is érdekes, tehát a hit meg a cselekedet soha nem választható szét egymástól. Hogyha valakiben van egy igazi felismerés, ha valaki valaminek igazán a mélyére rádöbben, az szinte lehetetlen, hogy azt le lehetne folytani, az rögtön cselekedeteket kíván. Először mind a két lator szidalmazta Jézust. De amikor látták Jézusnak a magatartását, az egyik lator elkezdett ezen gondolkodni, hogy lehet ilyen kínszenvedések között is másokért imádkozni, az édesanyját a szeretett tanítványára bízni. Tehát látták azt, hogy ez egy rendkívüli, mint ahogy a római századot is azt mondja, hogy ez valóban Isten fia volt. És rögtön figyelmeztette is a társát. Tehát igenis tudott jót tenni már mással is. De tessék kölcsönvenni a kazettát, itt van a kazettája, meg van egy írásos anyag, tessék meghallgatni, most azt tényleg nem akarok belemenni. Tessék a... Igen, tehát mondjuk ez a példázatunknak is az egyik vonása volt, hogy végül is az a kérdés, hogy ki milyen ember, hogy hogyan él és mit cselekszik. Tehát ha valaki azt mondja, hogy ő jó ember, meg ő nem tudom, hívő ember, de ugyanúgy viselkedik, ugyanaz a magatartása, mint mondjuk a nem hívő embereknek, ugyanúgy megenged magának indulatot, sértődékenységet, haragot, kegyetlenséget. Szóval, hogyha a cselekedetei ezt mutatják, hát akkor mitől hívő? Tehát az biztos, hogy Jézusnak ez az általam is idézett kijelentése, hogy aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát, tehát valahol itt van a a végső célja egy keresztény életének, hogy azt tegye, ami az Isten akarata, amit az Efézusi Levél második fejezetében így mond Pál apostol, hogy Isten előre elkészített minden jó cselekedetet, hogy azokba járjunk. Tehát az biztos, hogy itt a cselekedeteknél kell megragadni a dolgot, mert a példázatunk is itt ragadja meg, mert rögtön Jézus azt mondja, hogy éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, tehát itt cselekedetekre céloz. Csak most ezután lépnünk kell egy újabbat, és fel kell, hogy tegyük a kérdést, hogy hol vannak az autentikus cselekedetek, tehát hol vannak a hiteles cselekedetek, a valódi jó cselekedetek. Ugye? És amikor ezt kezdjük vizsgálni, hogy hol vannak a valódi jó cselekedetek, mert hiszen ezzel folytatódik a példázat is, akkor jön be itt a hit, hogy hit nélkül nem lehet valódi jó cselekedeteket tenni. Ha valaki elképzeli az életét, hogy ő most jót tesz emberekkel, és most ő jótékonykodik, vagy segít embereken, ez nagyon derék és szép elképzelés, de hogyha valaki ebben megreked, az mindig az ember szempontjából, az emberi szempontjából jó cselekedeteket fogja végezni, amelyek mások, mint a hitből fakadó jó cselekedetek. Most, hogy mondok egy gyakorlati példát. Én nem ismertem a Szentírás, sem ezt a példázatot, sem más alapvető tanításokat, és hát mi albéletbe kezdtük az életünket, és az albéletben a házi nénink már 80 év fölött volt, és hát bizonyos betegségei előjöttek. Hát segíteni kellett rajta. Nyilván, ha már ott vagyok, hát albérlő vagyok is, de hát amennyit tudok, segítek rajta. És kezdtem jótékonykodni a nénivel. Segítettem neki bevásárolni, amikor eltörte a kezét, akkor jártam vele gyógyfürdőre, ha behívott a szobájába, órákig beszélgettem, hogy ne legyen egyedül. Tehát különböző módokon, de mondom, ezt emberileg csináltam, úgy gondoltam, hogy ez nagyon jó dolog. Hát egy valamire nem voltam tekintettel, hogy nekem feleségem is van, meg aztán gyerekek is születtek, aztán tették fel a kérdést, hogy most tulajdonképpen én most kivel teszek jót? Meg egy kicsit a néni kihasznált olyan szempontból, hogy ha albérlő, akkor tegyen meg mindent. És kezdtem én ezen gondolkodni, hogy én hogy tehetnék a nénivel úgy jót, hogy az valóban jó legyen. Nem tudtam vele jót tenni, mert ha órákig nála voltam az egyik nap, a másik nap már, mit tudom én, pár por szemért elkezdett ott veszekedni, meg nem tudom én vissza, soha nem volt igazi jó életünk. Azután ebben a nehéz helyzetben ismertem meg én is a Szentírást, meg a néni is, hála a jó Istennek, tényleg ő is a kezébe vette a Szentírást, és hát ő egyre idősebb lett, és egyre gyengébb lett. És aztán volt egy ilyen gondolatom, hogy mi lenne akkor, hogyha én a néninek felolvasnék a Bibliából csak egy rövid részletet. Nem beülnék hozzá egy ilyen tracspartira, hogy most meg... Szóval csak egy fél óra. És a néni ezt nagyon megrendült, ahogy hallgatta, a Zsoltárok könyvéből olvastam fel neki, és egy idő után ő is ezt kérte már tőlem, hogy erre mindenképp szakítsak időt, hogy hát a Szentírásból, hogy ő tényleg Isten szavának elfogadta aztán a Szentírást. És itt mutatnám meg a két dolgot, hogy először nagyon sokat tettem én a néniért, meg nem is azért tettem, hogy most engem dicsérgessenek, de mégis benne volt az emberinek az összes esetlensége, tehetetlensége, és a néni nem lett jobb. A néni nem lett jobb. Amikor azt hallgatta, minden másnap hallgatta ezeket a Zsoltár igéket, akkor nagyon mélyen megrendült és elgondolkozott, és akkor elkezdett megjobbulni ez a néni. 2-3 évig volt az első emberi jó cselekedet, a néni nemhogy nem javult meg, hanem tulajdonképpen eléggé eleresztette magát, és a végén már oda lyukadtunk ki, hogy nekem ezt meg kell tennem azért, mert hát én egy fiatalabb vagy, és albérlő vagyok, ezt meg kell tennem, és hát nagyon rossz helyzet volt ez. És utána pedig az ember azt mondta, hogy ennek a néninek is mire van szüksége, mint minden embernek, hogy az Istent megismerje. Mert ha az Istent megismeri, akkor az Istentől megtanulhatja azt, hogy mi az, hogy jó. Egymástól, egymásnak mi nem tudjuk a magunk lényéből megmutatni, csak akkor, hogyha Istent képviselve élünk az emberek világában. Tehát a cselekedetekig mindenképpen el kell jutni, csak az a kérdés, hogy valaki az emberi közegen keresztül jut el a cselekedetekig, és erre mondhatjuk azt, hogy ez a jótékonykodás. És ha valaki az Isten tanítása szerint jut el megtérés, újjászületés után a jó cselekedetig, erre mondhatjuk azt, hogy ez a felebaráti szeretet. Tehát itt az életben, most hogyha amit elmondtam most, akkor ezt egy másik szempontból is gyorsan hadd ismételjem meg, mikor következik be az életünkben változás. Akkor, hogyha felhagyunk az emberi jótékonykodással, befogadjuk az Isten szeretetét, megismerjük és befogadjuk az Isten szeretetét, és az majd átalakít bennünket, és akkor majd valódi jó cselekedetekre jutunk. Tehát, hogyha most ezt itt mondjuk ábrázolnom kellene, akkor csak is így tudnám ábrázolni, hogy először van a hit és befogadás, és ha az ember ezt befogadta, ebből következnek majd a cselekedetek. Ez a bibliai tanítás. Tehát, ha az ember befogadja az Istent, akkor az Isten hatalmat ad annak, mondja János első fejezetében, hogy az Isten fiaivá legyenek, és tegyék azt, ami az Isten fiaihoz méltó, ami hozzájuk illik. Tehát mindenféleképpen a hit az, ami megállítja az embert az emberi jótékonykodásban, ami egy egészen más utat állít az ember elé, de ha ebből a hitből nem következnek valódi jó cselekedetek, akkor az a Jakab levele második fejezetével elmondhatjuk, hogy az a hit, amiből igazi jó cselekedetek nem következnek, az megholt önmagában. Tehát nem tudom, hogy valamennyire érthető-e, hogy a Bibliában a hitből jönnek az igazi jó cselekedetek, de kell, hogy jöjjenek igazi jó cselekedetek, mert ha nem jönnek, akkor az a hit meghalt önmagában. Hát az, hogy egy ember mennyire ismeri meg a Bibliát, az akkor dől el, amikor azt látjuk, hogy a Bibliának minden rendelkezésével összhangba jutott el. Tehát, hogy ha el tudja fogadni azt, hogy ami van a Bibliában, az Isten akarata, Isten szándéka, vagy akkor kezdődik egy ember életében az a bizonyos más élet, amikor eljut idáig.